Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy éppen ezen a mai reggelen, ami a Jézus Krisztus feltámadásának üdvösségtörténeti eseményére nézve az egyik legnagyobb emlékeztető napja, hogy imádhatjuk őt, miközben megjelenítjük és tudatosul előttünk, hogy mit jelent számodra, számomra a feltámadás. Mi nem csak azért vagyunk itt, hogy szemlélői legyünk annak, vagy megbámuljuk azt, hogy mi történt Krisztussal, ami Urunkkal és megváltónkkal, hanem sokkal inkább azért vagyunk itt, hogy Istentől kifolyólag megtudjuk, és tudatosuljon előttünk, hogy mit jelentenek számunkra az üdvösségtörténeti események részletesen. Hogy Krisztus megszületett, hogy élt, hogy szenvedett, hogy meghalt, hogy eltemettetett, hogy feltámadott, és hogy felment a mennybe, ezt tudja mindenki, aki keresztény hitű. A kérdés csak az, hogy felfogták-e ennek az eseménynek az üdvtörténeti jelentőségét, megragadták-e hitben önmaguknak, elfogadták-e és megtapasztalták-e, vagy átélték-e azt. Szeretnék mindenkit szívből, szeretettel üdvözölni, és Isten áldását kívánni, egy minden eddigi tapasztalatot felülmúló módon. És ma reggel nem az fog számítani, nem azon fog múlni, hogy én itt előről hatalommal beszélek-e, hanem azon fog múlni minden, hogy Isten igéje a Szent Szellemen keresztül megelevenedhet-e, és valósággá válhat-e egyénileg mindannyiunkban, és hogy valóság is lesz. Külsődlegesen nézve én voltaképpen nem is vagyok abban a helyzetben, hogy innen előről hevességgel vagy lendületesen beszéljek, és erre nincs is szükség. A teljes mértékű erő a lendületnek magában Isten igéjében kell lennie, és rajtad és rajtam fog múlni, hogy Isten igéje, Isten teljes mértékű erejévé tud-e válni a te életedben és az enyémben. Most szeretném, ha felállnánk és együtt elénekelnénk a refrént az Úr dicsőségére, méltó vagy Uram, méltó vagy Uram. És énekeljük ezt áhítattal és teljes szívünkből, mert az Úr valóban méltó a tiszteletre. Méltó vagy Uram, méltó vagy Uram. Méltó vagy, Uram, én Istenem. Átvenni vagy részesülni a dicsőítésben és a megtiszteltetésben, az imádatban és a hódolatban. Méltó vagy, Urunk és Istenünk. Méltó vagy, Uram, méltó vagy, Uram, méltó vagy, Uram, és Istenem. Részesedni a magasztalásban, a megtiszteltetésben, az imádatban és a hódolatban. Méltó vagy, Urunk és Istenünk. Mennyei Atyánk, még egyszer imádságban járulunk Te hozzád, az Úr Jézus drága és szent nevében. Meghajolunk Te előtted, ó Istenünk, mert mi méltatlanok vagyunk, és gyakorta elmullasztottuk, hogy a Te kegyelmet és a te irgalmasságodat a megfelelő módon értékeljük. Kérünk téged, ó Istenünk, hogy bocsáss meg minden bűnt és minden vétséget. Vegyél el tőlünk mindent, vagy rólunk, ami megszomorít téged, ó Urunk, és szeretnénk közösen feltekinteni te hozzád a megfeszítettre, aki eltűrte és kitette magát a bántalmazásnak és a kínzásnak, aki felment a Gecsemánén keresztül át a Golgotára, a koponya helyszínéig, vitted a keresztet, eltűrted, hogy odaszögezzenek, majd még azt is, hogy az oldaladba döfjék a lándzsát. Mindezt én érettem, mindezt mi érettünk, eltűrted, elszenvedted, hogy Istentől kegyelmet és megbocsátást nyerjünk. Szólj, Uram, különleges módon ezen az Isten tiszteleten. Hadd legyen, hogy a te szavad elérje a szívünket, és a te szellemet életre keltse azt. Kérünk téged, a te szellemet vezetéséért. Ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, és kegyelemmel a hallgatásra. Megköszönjük neked mindezt a Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Már is több Istentől érkező szolgáltatásban volt részünk. Nagypéntek délután részünk volt egyben 15 órakor, a következő 19 órakor, majd tegnap 10 órakor egy olyan dicsőséges imaközösségünk volt, amit nem hiszem, hogy bármelyikünk, aki itt volt, egy hamar elfelejtene. A bejelentés az volt, hogy lesznek felszólalók, és amikor imádkozni kezdtünk, nagyon sokan meghatódtak, és rövid, de buzgó imádságokban hálát adtak Istennek. És ez úgy elterjedt maga körül, mint a tűz szikrája. Az egyikről a másikra szállt, és egyszer csak egy dicsőséges, bensőséges imaközösség közepete voltunk valamennyien. Amelyet minden bizonnyal a Szent Szellem ihletett és vezetett. Ezt tanúsíthatják mindazok, akik tegnap reggel itt voltak, és ezért is hálásak vagyunk az Úrnak. Hívő embereknek nevezik magukat azok, akik nem csak meghallgatják Isten szavát, akik nem csak hagyják, hogy Isten beszéljen hozzájuk, hanem azok olyan emberek, akik egy vágyakozást hordoznak a szívükben, arra nézve, hogy Istennel beszélő viszonyba is kerüljenek. Azt tudjuk, hogy az ige hirdetése által Isten beszél hozzánk, aztán az imádságban beszélgetünk mi Istennel, megadjuk neki a választ, és ugye tudjátok, hogy egy beszélgetés soha nem lehet egyoldalú. Ez egy társalgás, és egy egymással való szóváltás, és így gyakorolhatjuk ezt a mi Istenünkkel is. Akik még nem élték át ezt a tapasztalatot, akik még nem lettek az Úr tulajdonai, akik még nem kaptak bizonyosságot bűneik és vétkeik bocsánatáról, akiknek az életébe még nem költözhetett be az Úr, azok talán nem tudják, miről beszélünk itt. Nem olyan imádságok ezek, amit betanultunk, amelyeket felolvasunk, vagy emlékezetből felmondunk, hanem a hála és a dicséret spontán kifejezései Istenünk iránt, amelyek az ő dicsőségéhez, az ő trónjához, az ő tiszteletére felszállnak, hálaadásból azért, amit értünk, elvégzett vagy megtett. Erre a három napra a következőképpen választottuk meg a témát. A Jézus Krisztus keresztre feszítésének és feltámadásának üdv történeti jelentősége. Ha az üdvösség történelemről van szó, ezzel kapcsolatosan Isten meg kell nyissa a szemeinket, hogy felfoghassuk annak értelmét és jelentőségét. Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus földön járása idején sokan éltek ezen a földön, de nem értették meg őt. Nem értették az ő beszédmódját. Ők nem értették meg, hogy mi történt a szemük előtt abban az időben. Mi zajlik le előttük. Eltűnődtek ugyan rajta, de úgy zajlott le a körükben, hogy semmi közük nem volt hozzá. Nem lett részük belőle. Ez a tényállás még mind a mai napig nem változott. Emberek milliárdjai körül lezajlanak ezek a nagy pénteki és húsvéti napok is úgy szintén, semmi jelentőség nélkül. Noha emlékezetükből tudják, hogy mi történt, de ezzel vége is van. Mindazonáltal létezik Istennek egy kis sokasága itt ezen a földön. Ez egy jelentéktelen, figyelmen kívül hagyhatóan kicsi szám, akik valóban Jézus tanítványai. Egy olyan kis sokaság, akiknek Isten fel tudta tárni magát, olyan emberek, akik kilettek ragadva a sokadalomból, a rengetegből, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között, akik hirtelen elcsendesedtek és befogadták Isten szavát magukban, és aztán lehetőséget is kaptak arra, hogy hozzáférjenek az isteni dolgokhoz is. És remélem, hogy mi, akik ma reggel itt vagyunk, nyitott szívűek leszünk, és megvan bennünk az a belső hozzáállás, hogy hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és hogy ugyanakkor akkor nem állunk a Szent Szellem munkájának útjába. Ellenkezőleg csatlakozzunk, és hagyjuk, hogy Isten beszéljen hozzánk, és munkálkodjon bennünk. Ez a nap egy olyan nap, amely a legnagyobb jelentőséggel bír az üdvösség történetében. Nem csak a keresztre feszítés, az eltemetés, hanem a feltámadás is a legnagyobb jelentőséggel bír. Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írt levélben, ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor hiába való lenne a mi ígehirdetésünk. Egyáltalán nem kellene prédikálnunk, és egyáltalán semmi okunk nem lenne a prédikálásra, ha Krisztus nem támadt volna fel. Nos, mi a magyarázata ennek a feltámadásnak? Mi a helyzet vele? Az összes többi alapítványok és vallás alapítók ellettek temetve az eszméikkel és terveikkel együtt, és a sírban is maradtak azzal. Jézus, a mi Urunk, azt mondja, a harmadik napon feltámadok a halálból, és előttetek fogok menni Galileába. Jézus Krisztusnak ebben a feltámadásában, Isten fiának a feltámadásában bele van foglalva a te feltámadásod és az én feltámadásom is. Mert minden, ami ő vele történt, az mi érettünk történt, hogy mi is részesüljünk benne. Ma fel fogok olvasni néhány szentírási ige szakaszt, és röviden úttalással leszek rájuk, mert még van egy keresztségi Istentől érkező szolgáltatásunk is, és a lehető legrövidebbre akarjuk fogni magunkat. Nem is a hosszú prédikációkon múlik, hanem azon, hogy Isten el tudja-e helyezni belénk az ő ígéjét, és meg tudja-e eleveníteni azt az ő szellem által. Hallgassuk meg először is a kiváló Pál apostol bizonyságtételét az első korintusi levél 15. fejezetének 3. versétől. Első korintusi levél 15. fejezetének 3. versétől. Mert én először is azt ismertettem meg veletek, ami én reám is áthagyományozódott. Nevezetesen, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. És hogy el lett temetve, és hogy harmadnapon fel lett támasztva az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, vagy Péternek, majd a 12-nek. Azután pedig megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még most is élnek, de néhányan elaludtak már. Erre fel megjelent Jakabnak, azt követően pedig az összes apostolnak. Legutoljára pedig úgy szólván nekem is megjelent, mint egy fogyatékosnak, egy idő előtti szülöttnek. Mert én vagyok a legjelentéktelenebb az apostolok között, és nem vagyok méltó az apostoli hivatalra, mert üldöztem az Isten gyülekezetét. De Isten kegyelme által vagyok az, ami vagyok, és az ő kegyelme irántam nem bizonyult eredménytelennek, hanem sokkal többet vittem véghez, vagy többet végeztem el, mint ők mindnyájan. De mégsem én, hanem Isten kegyelme volt az, amely én bennem van, vagy velem van. Ennyit Istenem, drága és szent ígéjéből. Vannak hitetlen emberek, akik megkérdőjelezik Jézus Krisztus feltámadását. Ők egyszerűen azt mondják, nos, ki látta, ki volt ott jelen, ki tud erről tanúságot tenni nekünk. Nos, itt találkozunk egy nagy számú tanúságtevőkkel. Több mint 500 tanú van itt szemeink elé állítva a Szentírásnak ebben a részében. Az Úr Jézus kinyilatkoztatta magát az apostoloknak, aztán egyszerre több mint 500 testvérnek is kinyilatkoztatta magát. Kinyilatkoztatta magát az asszonyoknak, akik kora reggel a sírhoz mentek, az ő feltámadása után Jézus Krisztus kinyilatkoztatta magát azoknak, akik azelőtt eljutottak az ő benne való hitre. Tisztelt barátaim, ezzel pedig már is elérkeztünk az íge hirdetésünk lényegéhez. Mielőtt Jézus Krisztus meghalt volna, kimondta a János evangéliumában olvasható szavakat. Még csak egy kevés ideig vagyok veletek, azután keresni fogtok engem, és nem találtok meg többé. És azt is mondta, onnantól kezdve a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem. Az ő feltámadása után az Úr Jézus nem leplezhette le magát a hitetleneknek, képtelenség volt, hanem csak azoknak, akik hittek, akik azelőtt hitre jutottak ő benne. Szeretett szív, ha szeretnéd, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztassa magát te neked személyesen, mint a feltámadott, akkor higgy ő benne teljes szívedből, és történjék meg az Úr nevében. Ezek a bizonyságtételek elsöprő erejűek, és mégsem hiszem, hogy léteznek olyan emberek, akik annyira megfeledkeznének önmagukról, és azt mondanák, igen, ez valahogy így lett megírva. Isten emberei nem olyan emberek voltak, akiket újságírók vagy sajtótájékoztatókhoz lehetne hasonlítani, akik néha megírnak egy-egy beszámolót. Isten emberei, akár proféták, akár apostolok voltak, közvetlenül a Szent Szellem vezetése és ihletése alatt álltak, és Isten felelőssége nehezedett rájuk. Ebben a tudatos felelősségben tudósítottak és írtak, hogy a jövő nemzedékeknek legyen valami a kezükben tudjanak tartani valamit. Napjainkban a kezünkben tarthatjuk a Szentírást, úgy az Ószövetséget, mint az Új Szövetséget is. Azt, amit a proféták és az apostolok az Úr nevében mondtak és írtak, azt teljes szívünkkel és lelkünkkel elhihetjük. Jézus kinyilatkoztatta magát egyéneknek és az egybegyűlteknek is. A nagy Pál apostol megfogalmazása személyesen a szívemen érintett engem. Hiszen ő volt az az ember, aki azokban az években, amikor Jézus az ő tanítványaival együtt bejárta azt az ország területet, akár Galileában, akár Samáriában, akár Jeruzsálemben, és bárhol is járt kelt azokban az években, ez az ember, aki a tarzusi Saulusból, aki a tudós Gamaliel lábainál tanult, belőle lett a nagy apostol, ugyebár, de akkor a Gamaliel lábainál ült. És miközben az üdvösség történet folyamatosan beteljesedett körülötte, ez az ember ott ült és tanult, olvasta a szentírásokat, anélkül, hogy az ő tanítója egyáltalán tudta volna, mi történik körülötte. Noha mindenütt beszéltek róla, hogy Galileában próféta jelent meg, hogy a vakok visszanyerik a szemük világát, a bénák járni tudnak, a süketek pedig újra halanak. Az emberek között napirenden voltak ezek a beszélgetések, mert ezreket és ezreket vonzott maga után. Nem az Úr képmása volt az, ami vonzotta az embereket, mert róla az van megírva, hogy nem volt sem alakja, sem szépsége, hogy élveztük volna az ő tekintetét, vagy szívesen ránéztünk volna. Így olvassuk Ézsás prófétánál az 53. fejezetben. Miben állt tehát mégis az ő vonzó ereje? Isten hatalma volt az, ami oda vonzotta az embereket, ahol az isteni üdvtörténet Jézus Krisztusban megtalálta az ő beteljesedését. De az emberek leültek mások lábaihoz, miközben meghallgatták maguknak a szentírási értelmezéseket és azok magyarázatát, és Isten műve, az ő munkája a figyelembevételük nélkül zajlott le, és ők nem értették meg, hogy mit végez Isten. A tömegek szemszögéből nézve csak egy kis jelentéktelen tömeg volt az, amely követte az Úr Jézust. Ezek olyan emberek voltak, akik felismerték őt mesiásként, a megváltóként, a lelkük szabadítójaként, a világ üdvözítőjeként. Pál apostol azt mondja, de utoljára nekem is megjelent, mint egy fogyatékosnak, vagy torz szülöttnek. Pál apostol, aki elmulasztotta ugyanazt az időt, amikor az Úr Jézus a földön járt, mély szomorúságot kellett érezzen önmagában. Mennyire szeretett volna egy része lenni azoknak, hogy lássa és átélje, amikor az Úr Jézus 3,5 évig jött, ment és munkálkodott ezen a földön. De, ahogy már említettük, az idő elszállt mellette, és ő a Gamaliel lábainál üldögélt tovább. mennyire meggondolkoztathatták őt ezek a gondolatok, és a szemrehányások feltámadtak benne. Miért is nem voltam képes saját magam tájékozódni? Miért hagytam magam visszatartani a körülményektől? Miért is nem vettem én is mentem én is ezzel az ember tömeggel, akik ezt a megváltót követték? De Istennél nincs egy túl késő, amíg a kegyelem ideje még fennáll. Egy szép napon ez az ember is úton volt, a maga ügyében ugyan, és hirtelen délidőben megjelent neki egy ragyogó fény, amely az égből szállt allá, és amely fényesebben ragyogott, mint maga a nap. És amikor felnézett, beletekintett ebbe a fénybe, és megvakult, mert a fény teljes mértékben megcsapta, és felkiáltott ennél fogva: ki vagy te, Uram? Mert az Úr szava felhangzott azelőtt: Saul, Saul, miért üldözöl, vagy miért kergetsz engem? Ő még tudatában sem volt annak, hogy voltak éppen a hívőket, és így magát, Jézus Krisztust üldözi. Most azonban tanúságot tesz, és azt mondja: legutoljára pedig megjelent én nekem is, mint egy fogyatékosnak, vagy egy torz szülöttnek, és kinyilatkoztatta magát nekem, és felruházott engem az apostoli hivatallal, amire voltak éppen nem is vagyok méltó. Későn történt, de nem túl későn. Tisztelt barátaim, ezt hangsúlyoznunk kell. Későre jár a világ óráján, és a kegyelem ideje azon van, hogy hamarosan véget érjen. Azok az emberek, akik nyitott szemmel néznek ebbe a világba, nagyon jól tudják, hogy ez már nem fog sokáig jól menni így. Az emberek már nem tudják, hogy mit tegyenek, elterjedt az emberek között a tanácstalanság, a kétségbeesés, a reménytelenség, a legokosabbak sem látnak már semmilyen megoldást a kérdésekre. Mert amikor egy probléma megoldódni látszik, akkor újabb problémák jelennek meg, vagy merülnek fel újra. Az Úr előre bejelentette ezt az időt, és erről fel kellene ismernünk a kegyelem idő végét. Mi pedig a kegyelem ideje ezen utolsó napjait éljük, és a Jézus Krisztus visszajövetele már nagyon közel, küszöbön álló esemény. Pál apostol, a nagy ember azt mondja: legutoljára pedig megjelent nekem is, mint egy fogyatékosnak, mint egy torz szülöttnek, nekem, aki a legjelentéktelenebb vagyok az apostolok között, és méltatlan vagyok az apostoli hivatalra, mert én magam üldöztem az Isten gyülekezetét. Nos, hadd siessünk tovább a Biblia más szakaszaihoz, különösen a feltámadásról szóló beszámolóhoz. A János evangéliumának 20. fejezetéből szeretnék ezzel kapcsolatosan olvasni. A szombat utáni első napon, vagy a hét első napján, pedig Mária Magdolnak korán reggel, amikor még sötét volt, elment a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették, vagy elgurították a sírról, vagy a sír elől. Akkor elsietett, és elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus különösen nagyon szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová helyezték, hová tették. Ekkor Péter és a másik tanítvány kimentek, és útra keltek a sírhoz. Mindketten együtt rohantak, de a másik tanítvány gyorsabban futott előttük, mint Péter, és előbb ért oda a sírhoz. Amikor pedig behajolt a sírba, látta, hogy ott hevernek a vászon kötések, de nem ment be a sírba. És utána megérkezett Simon Péter is, utána, és bement a sírba, és látta az ott heverő vászonruhákat, a vászonkötéseket. De az arckendő, amely a fején volt, nem volt elterítve a többi kendők között, hanem össze volt hajtogatva, vagy feltekerve egy különleges helyen. Ekkor bement a másik tanítvány is a sírba, belépett, aki először érkezett a sírhoz, és az is látta, és hitre jutott. Mert még nem értették meg addig az írást, hogy neki fel kell támadnia a halálból. Így a két tanítvány tehát ismét hazament. Megfigyelhetjük tehát azt, hogy még maga a Jézus követői, a tanítványok sem fogták fel teljesen a Szentírás beteljesedését. Ők nem számoltak azzal a ténnyel, hogy az ő uruk és mesterük keresztre legyen feszítve akkor. Figyelmen kívül hagyták azokat a szentírási szakaszokat, amelyek a keresztre vezető útról szóltak, és csak arra gondoltak, arra központosították a figyelmüket, hogy ő majd megalapozza az ő királyságát. De mi haszna lett volna neki a királyságból, ha nem lettek volna ott olyan emberek, akik örökre ebben a királyságban maradhattak volna? Hiszen tudjátok, ha az üdvözítő akkor felállította volna az ő királyi uralmát ezen a földön, akkor az emberek jöttek volna és mentek volna. Bárki benne lehetett volna abban a királyságban, de csak néhány évig, aztán megint távozott volna, ugye? Isten országa és a mi Urunk királyi uralkodása az örökkévalóságtól az örökkévalóságig tart. És mielőtt felállíthatta volna a mi Urunk ezt a királyságot, ezt a királyi birodalmat, ami az örökkévalóságra lett elrendelve, létre kellett hozza az előfeltételeket az embereknek, akik ebben a királyi birodalomban lesznek, hogy az Isten királyságában lehessenek az örökkévalóságon át. És itt elérkeztünk a lényeghez. Annak az embernek, aki örökké akarna élni, örök életet kell kapnia, örök életben kell részesednie, már most ebben az időben. Mert lehetetlen dolog, hogy valaki örökké éljen anélkül, hogy előbb ne kapta volna meg az örök életet. A Szentírás azt mondja a János levelében, akiben megvan a fiú, annak élete van. Akiben nincs meg az Isten fia, annak nincs élete. Tehát előfeltétel volt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akiről az első János 5:20-ban írva van, ez az igaz Isten és az örök élet. Tehát előfeltétel volt, hogy mihozzánk hasonlóan embertestet öltsön. Az örökkévalónak el kellett jönnie az időbelibe, hogy az időbelinek megadja a lehetőséget arra, hogy átléphessen az örökkévalóságba. Jézus Krisztus az Isten fia meghalt mi helyettünk. Mi mindannyian halandóak vagyunk. Ő halhatatlan volt, mint a királyok királya és az uraknak ura. De a te érdekedben és az én érdekemért, a mi érdekünkért, az irántad és irántam érzett szeretetből eljött erre a földre, és emberi alakot öltött, hogy így lehetősége legyen arra, hogy az örök életet a mennyből erre a földre elhozza nekünk. És erre lett adva a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetése is. Nekünk van egy reménységünk, amely túlmutat a síron. Egy reménység, amely túlmutat az időn. Egy örök reménység, mert az örökkévaló lejött erre a földre is kegyelemből megajándékozott bennünket az örök élettel, a Jézus Krisztusban vetett hit által. Ez alapján értjük a János evangéliumának 11. fejezetéből vett ége szavakat, amikor az Úr Jézus Lázár sírjánál állt. Ő odajött, hogy felébressze őt, de a feltámadásba vetett hit nagyon gyenge volt. És egyszer csak azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is élni fog. Ez az evangélium, ebből áll az Isten ígéje, ez az, amiben a reménységünk lehorgonyozódik, és ez az, amit hitben kaptunk és elfogadunk, vagy elfogadtunk. És ennél fogva az a szép, ezek nem csak szavak voltak, mert Lázár ugye nem maradt a sírban, Jézus Krisztus nem csak, hogy azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, ő be is bizonyította ezt, és Lázár kijött a sírból. Szeretett barátaim, Jézus Krisztus nem csak ember, ő az Immánuel, ő abból áll, hogy velünk az Isten. Ő megjelent, nyilvánvaló lett, mint Isten fia testben, hogy bennünket, akik természetünknél fogva emberek gyermekei vagyunk, hogy az újjászületés által Isten gyermekeivé tegyen minket. Természetünknél fogva minden ember földi születése révén embergyermek. De az első Korintusi levél 15. fejezetében úgy van megírva, hogy hús és vér nem örökölheti Isten országát. És a János evangéliumának 3. fejezetében azt mondja a mi Urunk, ami a testből született, az test, ami pedig a szellemből született, az szellem. Ugyanúgy, ahogy erre a világra születtünk természetes módon, és embergyermekek lettünk, ugyanúgy a szívünkbe akarja Isten az ő ígéjét, magját elültetni, és létrehozni ezzel az újjászületést, te benned és én bennem, hogy az embergyermekekből Isten gyermekeivé válhassunk. Így olvassuk a János evangéliumának első fejezetében. De mindazoknak, akik befogadták őt, megadta a jogosultságot, hogy Isten gyermekeivé váljanak, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. A lehetőség meg lett adva ma, ebben az órában, hogy egy embergyermek Isten gyermekévé váljon, hogy egy mullandó teremtmény olyan emberré váljon, aki a Jézus Krisztusba vetett hit által örök életet kap. De hiszen az üdvösség történelmének jelentőségéről beszélünk, és az emberiség bele lett foglalva ebben az üdvösség történelmébe. De, ahogy már nagypénteken is összehasonlítást vontunk a között, hogy az emberek azután írják meg a történelmüket, miután a dolgok már lezajlottak, megtörténtek. Isten azonban már évezredekkel azelőtt megíratta az üdvösség történetet, még mielőtt a dolgok megtörténtek volna. Az Ószövetség prófétáin keresztül Isten 6000, 5000, és 4000 évvel előre megíratta, hogy mi fog megtörténni Jézus Krisztus, ami Urunk által. Az új szövetség az Ószövetség eredménye. Ez a bibliai proféciák beteljesedése. Az előre megjövendőlt üdvtörténeti események az új szövetségi időszakában találják meg beteljesítésüket és megvalósulásukat. De erre nézve meg kell legyenek nyitva a mi szellemi szemeink, és ez csak Istentől kifolyólag jöhet. létre. Mi nem tudjuk egymást sem rábeszélni, sem meggyőzni. Ez egy emberi dolog lenne, és semmi emberi dolgot nem vihetünk bele, nem keverhetünk bele Isten dolgaiba. Rábízzuk magunkat Istenre, hogy az ő szelleme által, az ő kegyelméből kieszközölje, kimunkálja a te szívedben és az enyémben is azt, amit ígéretben adott. El tudjuk-e hinni mindannyian, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, keresztre lett feszítve, el lett temetve, és harmadnap feltámadta halálból. Akkor mondjatok egyszer egy amment. Igenis, ez az abszolút igazság. És azt hiszem, hogy Paul Gerhard volt az, aki ezt költőileg megfogalmazta, hogy Jézus él, és ő vele együtt én is élek. Halál, hol vannak már most a rémségeid? Teljes szívvel elhihetjük azt, amit a Szentírás mond, mert abban és azzal, ami Krisztussal megtörtént, mi is bele lettünk foglalva. Ha ő nem támadt volna fel, akkor számunkra sem lenne feltámadás. Már most ezzel a résszel le kell zárnunk, hogy rátérjünk a keresztséggel kapcsolatos szolgálatra. De értsük meg, hogy az üdvösség történetével kapcsolatosan szükségszerű volt, hogy az Istentől elválasztott ember, az önmagára hagyott ember, az örök élet reménysége nélkül volt. De aztán azt olvassuk az ígében, a János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben, mert úgy szerette, annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát ideadta, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Az üdvösség megszerzése nem a teológiában rejlik, nem egy egyházban, nem egy vallás felekezetben, nem is egy hitközösségben, hanem, amint megvan írva az apostolok cselekedete 16.31, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és meg leszel mentve te és a te házad népével együtt. Az élő Isten által kimunkált hitnek be kell jutnia a te és az én szívembe, hogy szívből hinni tudjunk, ahogy a Szentírás mondja. Kedves barátaim, szeretett testvéreim és testvérnők, mit jelent számodra a Golgota? Szellemi szemeink előtt látjuk az Úr Jézust, amint ott a kínzó fára lett szögezve. Látjuk őt az ég és a föld között függeni. De vajon miért? Vajon milyen céllal, milyen jelentőséggel bír ez a te számodra és az én számomra? Neked és nekem is meg kell halnunk. Mi ki vagyunk szolgáltatva halálnak, te és én. Mi vagyunk azok, akik megérdemeltük azt, amit őt érte. De ő átvette a te és az én helyemet. Ő elviselte a te és az én bűnömet. A te és az én vétkemet. A büntetés, amely engem és téged kellett volna, hogy érjen, a halál volt, mert a halál a bűn zsoldja. És Jézus magára vette mindannyiunk bűneit és vétkeit, és ezzel felment ott a keresztre, hogy meghaljon te éretted és én érettem. És ezért örökké hálás akarok lenni neki. És dicsérni fogom az ő nevét, hogy nem hagyott engem úgy, ahogy voltam, hogy megkönyörült rajtam, és szeretetét kinyilvánította azzal, ahogyan lejött hozzám. Ő kitárta az ő karjait, és nem kulcsolta össze, hanem kitárta, hogy téged és engem köszöntsön, elfogadjon. Hogy téged és engem befogadjon. Az egész világnak kinyújtotta és kitárta az ő karjait. Mit teszel te ezzel a Jézussal? Kicsoda ő a te számodra? csak egy olyan valaki, aki rövid időre megjelent ezen a földön, majd életének véget vetettek? Nem, kedves barátaim, lehet, hogy egyesek számára, akik fellázadnak ő ellene, hogy ő valamilyen jelentéktelen személyiség, de egy hívő ember számára ő a dicsőség ura, a királyok királya, aki lemondott az ő istenségéről, és emberré lett az emberiségért. Az Isten fia kinyilatkoztatta magát az emberiségnek, hogy az emberiséget Isten fiaivá és leányaivá tegye. Ki tudna elmenni mellette úgy, hogy ne vegye figyelembe? Ki képes meghallgatni anélkül, hogy a szíveik hatolna? A megváltásnak drága ára lett. Nem ezüsttel vagy arannyal, nem a világ értékeivel, hanem Isten bárányának szent, szent és drága vérével lett a te és az én nagy áram is megfizetve a megváltásunkért. Ki akar még továbbra is úgy elmenni mellette, hogy ne vegye ezt figyelembe? Hadd legyünk képesek Pál apostolhoz hasonlóan elmondani, nekem is kinyilatkoztatta magát, mint a legutolsónak. Az Úr már sokaknak kinyilatkoztatta magát az új szövetség időszaka alatt. Most a kegyelem idején a végén élünk, mi vagyunk azok, akik most élünk, a Jézus Krisztus visszajövetele előtti utolsó napokban. Ő most ki akarja nyilatkoztatni magát nekünk, neked és nekem, drága barátaim. Ne tekintsünk önmagunkra, a kudarcainkra, a bűneinkre, mindarra, amit rosszul és helytelenül tettünk talán, hiszen akkor a földbe süllyedhetnénk, és soha többé nem kerülhetnénk felszínre. Ha az életünk Isten előtt leplezetlenül feltárul, akkor senki sem állhat meg előtte. De hadd mondjam el nektek ezt az egyet, hogy Isten bárányának a vére kiontatott, hogy kiengesztelje és megbocsássa a te bűneidet is, hogy fehérebbre mosson téged, mint a frissen hullott havat. Isten azt mondja az ő ígéjében, nem akarok vissza sem emlékezni többé az ő bűneikre, és egy örökkévaló szövetséget akarok megkötni velük. És Jézus, ami Urunk így szól, amikor egyszer az ő tanítványaival együtt megünnepelte a páskát, és kezébe vette a kenyeret, hogy megtörje azt, és akkor azt mondja a vérrel való összefüggésben, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűn bocsánatára. Az ő vére azért ontatott ki, hogy a te bűnöd és az én bűnöm el lehessen törölve. Barátaim, ő feltámadt a halálból, halleluja! Ő elvette a halál hatalmát, Jézus él, ezt szabadon hangoztathatjuk. És ez egy abszolút tény és valóság, nem csak azért, mert a Bibliában meg van írva, noha ez az alapja ennek, de ő sokféleképpen kinyilatkoztatta magát nekünk, mint az, aki él. Sokan közülünk tanúságot tehetnek arról, hogy az Úr kinyilatkoztatta magát nekünk, vezetett és irányított minket, szólt hozzánk az ő igéjén keresztül, és sokféleképpen megajándékozott bennünket az ő kegyelmi áldásaival. Bár lenne, hogy ma is kinyilatkoztassa magát nektek, hogy még minden egyes ember, aki még nem élte át ezt a tapasztalatot, megtapasztalhassa ezt. Barátaim, miért hangsúlyozzuk ezt ilyen nyomatékosan? Az örökké valóságnak ugyan nincs vége, és a kérdés mégis az, hol fogjátok tölteni az örökké valóságot? Hol leszel te személyesen az örökké valóságban? Mert csak két lehetőség van, csak két olyan hely van, ahova mehetsz. az egyik helyre a hitetlen megy, a másik helyre pedig a hívő. Jézus, ami Urunk azt mondja a János evangéliumának 14. fejezetében, én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és aztán visszajövök újra, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ő beszélt akkor, és ő beszél ma is az ő tanítványaihoz. Hiszen a tanítványok, a tanulók, ez egy és ugyanaz a kifejezés, olyan emberek, akik leülhetnek a Jézus lábaihoz, és tanulhatnak tőle, és követhetik őt. Ő hív ma téged, és azt mondja, kövess engem, ma egészen személyesen szól te hozzád, és azt mondja, én megváltottalak téged, én a te neveden szólítottalak téged, az enyém vagy. Ó, milyen jó szándéka van Istennek velünk, mindannyiunkkal. Hadd legyen, hogy megáldaná az ő hozzánk intézett szavait. Most már hadd térjünk át a második részre, és olvassunk a Máté evangéliumának 28. fejezetéből, az utolsó versekből. Máté evangélium a 28. fejezet, itt a 16. verstől kezdve olvassunk. Máté 28, a 16. verstől. A 11 tanítvány pedig útnak indult Galileában arra a hegyre, ahová Jézus rendelte, vagy amelyet megadott nekik célul. És amikor megpillantották őt, leborultak előtte, némelyeknek azonban kétségeik voltak. Ekkor Jézus odalépett, és így szólt hozzájuk. Nékem adatott minden hatalom menjen és a földön. Ezért menjetek hát el, és tegyetek az én tanítványaimmá, vagy tanulókká minden népet, azáltal, hogy megkeresztelitek őket az Atyának és a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. És tanítsátok meg őket, hogy tartsanak meg mindezt, amit én parancsoltam, amivel megbíztalak benneteket, és vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy én veletek vagyok minden napon a világidők végezeteig. Nos, itt van a nagy megbízatás, amely a Márk 16-ban még részletesebben szerepel, de hogy időt nyerjünk, felolvasom belőle talán csak a jelentős verset, hogy megértsük, mire és kinek szól a bibliai keresztség. Itt a Márk 16-16-ban a 11. verstől olvashatjuk. Később pedig leleplezte magát a tizenegyeknek, miközben az asztalnál ültek, és megdorgálta az ő hitetlenségüket és a szívük keménységét, mert nem hittek azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. Erre fel azt mondta nekik, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösség üzenetét az egész teremtésnek. Aki hívővé lett és megkeresztelkedett, tehát nem állt ellene a keresztségnek, az meg lesz mentve. Aki pedig megmaradt az ő hitetlen állapotában, az kárhoztatva lesz, vagy elkárhozik. Ezek a mi Urunk szavai. Még akkor is, ha valaki itt meg akarná változtatni őket, Isten ahhoz fogja tartani magát, amit mondott. Tehát a bibliai keresztség azért van hit keresztségnek megnevezve, mert olyan emberekről van szó, akik eljutottak a Jézus Krisztusban vetett hitre. Mi csak olyan embereket keresztelünk meg, akik személyes döntést hoztak Krisztus mellett. Hogy 12 évesek, vagy 20 évesek, vagy 50, vagy 80 évesek, ez nem számít. De nem gyermekeket, nem csecsemőket, nem olyan embereket, akik még azt sem tudják, hogy ki az apjuk, vagy az anyjuk, vagy hogy mi a saját nevük, vagy egyáltalán nem lettek még felfogóképesek sem, hanem olyan embereket, akik meghallották, tudomásul vették az evangélium hirdetését, akik hívőkké lettek Jézus Krisztusban vetett hit által, akik őben látják a megváltót, felismerték őt, azt, aki a Golgotai kereszten kiengesztelte az ő bűneiket és az ő vétkeiket. Csak olyan embereket tehát, akik hittel elfogadták Istentől az ő bűnbocsánatukat. És ha talán megkérdezitek, és azt mondjátok, hogyan történjen ez meg egyáltalán, drága barátaim, ez tulajdonképpen nagyon egyszerű, de ez esetben egyik sem tudja megmutatni a másiknak, hogyan történik. Isten szelleme az, aki kikkel munkálja ezt minden egyes emberben. Általában mégis úgy van, hogy Isten igének hirdetése alatt a Szent Szellem elkezd munkálkodni a szívekben. És az ember megállapítja, hogy valahogyan el lett választva Istentől, el van választva Istentől, hogy nincs kapcsolata, nincs tényleges összeköttetése vele. Az ember megállapítja, hogy valahogy fennáll valami köztünk és Isten között. Ez pedig a bűn, az áthágások, voltak éppen a hitetlenség, és mindenféle dolgok az életünkből, és akkor áthatja az embert egy bizonyos bűnbánat. Aztán elmélyül, aztán magára talál, és szinten önmagában beszélik, mikor azt mondja, igenis, kudarcot vallottam, bűnös vagyok, nem cselekedtem helyesen, és egyszer csak az ember önmagával kezdi el. De nem áll meg ennél fogva, amikor az ember felismerte önmagát Isten jelenlétében, és így teret adott a szellemnek, és először is, ha szabad így megfogalmaznom, beszél önmagával, és azt mondja az Úrnak, ó, velem ez így van, és így tovább. Hirtelen megváltozik a helyzet körülötte. Az ember nem marad meg ebben az állapotban. Egyszer csak az Úr az ember segítségére siet, és úgy tűnik, mintha egy hang a szívünkben azt mondaná, neked nem kell megmaradnod ebben az állapotodban. Valaki átvette a te helyedet. Jól lehet, valóban elítélt bennünket Isten, de ugyanúgy feloldozott minket a Golgota. De először fel kell ismernünk, hogy ítéletünk sújt minket. Különben a felmentés semmit sem ér számunkra. Ha ma azt mondanám valamelyikötöknek, ti, akik szabadságban vagytok és éltek, hogy mától fogva szabadok vagytok, akár talán rám néznétek, és azt mondanátok, bizony mi egyáltalán nem voltunk börtönben vagy fogva tartva. De ha elmentek itt, vagy bármelyik más letartóztató intézménybe, vagy börtönben, és ott olyan emberekkel találkoztok, akik életfogytiglanra ellettek ítélve, és aztán bementek, ahogyan egyszer Washington elnökről is be lett számolva, aki csak a kezével írt egy röplapot. A szavakkal megbocsájtok ennek az embernek, szabad rála lehet helyezve, bár életfogytiglant kapott. Mit gondoltok, milyen jelentősége lesz ennek az röplapnak annak az ember számára, akit elítéltek, akire ki lett mérve a büntetés, akinek életfogytiglani börtönbe kellene ülnie, és váratlanul kinyílik a börtön cellája, az ajtó kinyílik, és egy levél lesz átadva. Te, akit így és így neveznek, bocsánatot nyertél. Itt van a legfelsőbb bíró aláírása, ha úgy tetszik, a Karlsruhei Szövetség legfelsőbb bíróságtól. Mit jelentene ez annak az embernek, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek el? Tisztelt barátaim, engedjétek meg, hogy ezt a példát átültessem a szellemi területre. Isten az örökkévaló bíró. Függetlenül attól, hogy sokat vagy keveset vétkeztünk, vagy olyanok is vannak, akik úgy gondolják, hogy egyáltalán nem vétkeztek soha. Ők egyszerűen azt mondják, de hiszen én nem öltem meg senkit. Barátaim, mi bűnben születtünk, bűnösökként jöttünk már erre a világra, és Isten kárhozata terhel bennünket. De éppen arról van szó, hogy mentesítve legyünk ettől a kárhoztatástól. Ezért írja Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében. Így tehát most már nincs kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Nekem megvan ma a felhatalmazásom és a megbízatásom, mint az evangélium hirdetőjének, Isten ígéje szerint mindnyájatokhoz azt intézni, akik úgy érzitek, hogy Isten kárhoztatása terhel benneteket, vagy rajtatok, ahogy az Úr nevében azt mondhassam nektek, ti szabaddá lettetek téve, ti meglettetek váltva, számotokra is megnyílt a saját börtönötök ajtaja. Kegyelemben részesedtetek. Kijöhettek a mi Urunk Jézus Krisztusunkban vetett hit által. Tehát visszatérve a keresztséggel kapcsolatos szövegszakaszunkhoz, ezért menjetek el tehát az egész világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Tanítsátok meg őket, hogy mindent megtartsanak, és kereszteljétek meg őket. Ismeretes előttünk, hogy Isten kinyilatkoztatta magát az új szövetségben atyaként, fiúként és szent szellemként. A mennyben ő az Atya. És ezért imádkozunk így, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, stb. A Földön kinyilatkoztatta magát a fiúban, és Isten fia azt mondta Fülöpnek a János evangéliumának 14. fejezetében, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Ezt így kell elképzelnetek. Isten a természeténél, vagy az ő lényeinél fogva szellem, és ő leleplezte magát egy látható formában, egy látható alakban, bár ugyanakkor megmaradt szellem szerint létező lénynek. És a szellem által ma is munkálkodik a te szívedben és az enyémben is. Aztán az apostolok cselekedeteiben át lett ültetve a gyakorlatban a missziói parancs, és az illetékesek megértették és felismerték, hogy Jézus Krisztus ez a név, amelyben van az üdvösségünk, a mi szabadulásunk, mindaz, amivel Istentől meglettünk ajándékozva. Ezt megtaláljuk a mi Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Hadd olvassunk erről az apostolok cselekedeteiből a 2. fejezet 37. versétől. Tulajdonképpen el akartam olvasni még Péter prédikációjának egy részét, amit pünkösdnapján tartott, de az idő nagyon gyorsan elszaladt. Hadd olvassuk el a 37. verset. Amikor ezt meghallották, olyan volt ez, mintha szíven szúrta volna őket, és Péterhez és a többi apostolhoz fordultak, és azt kérdezték, mi tévők legyünk, tisztelt testvéreink? Péter ekkor így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjenek ki közületek a Jézus Krisztus nevében a ti bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert ti veletek kapcsolatosan érvényes az ígéret, és a ti gyermekeitekkel, és mindazokkal, akik még távol vannak, mindazokkal együtt, akiket az Úr, ami Istenünk még elhív jövőbenileg. Még sok más szavakkal is nyomatékosan a lelkükre kötötte, figyelmeztette őket. Engedjétek, hogy meglegyetek szabadítva ettől a fonák megáltalkodott nemzedéktől. Azok pedig, akik elfogadták az ő ígéjét, megkeresztelkedtek úgy, hogy aznap mintegy 3000 lélekkel gyarapodott a gyülekezet. Ez egy hatalmas, nagy esemény volt. Nem csak mi lennénk ma az egyetlenek, akik hívőkké válnánk, akik hozzáadódnánk, mert ezrek és ezrek voltak már mielőttünk. De ha Isten megajándékoz minket kegyelemmel, akkor mi is szeretnénk, hogyha hozzáadódnánk. Hogy egyénileg, hogy tömegesen, hogy 10-en, 20-an, hogy 100-an, hogy 1000-en, ez nem számít. Nagyon jól emlékszem egy keresztelési Isten szolgálatra, mert éppen itt van az Indiából érkezett barátunk, ott egyetlen egy vasárnap délután 129 embert kereszteltem meg, azokból, akik hívőkké lettek. Amikor ez mögöttem volt, el tudjátok képzelni, hogy a fizikai erőm is kimerült. Úgyhogy abban nagy kiváltságban lett részem, hogy az egész nagyvilágon hirdethettem az evangéliumot, és szinte úgy tűnik számomra, mintha az Úr szavai valóra válnának, hogy egy proféta sehol sem érvényesül kevesebbet, mint az saját otthonában, a saját városában, a saját országában. El kell előbb jutni egy másik országban, minél messzebbre, annál jobb, hogy az ottani emberekhez szólhassunk. Ha belegondolok, hogy sok ezren, akár 8000 emberből álló tömeg, sereg táborozott, hogy meghallgassa az Úr szavát. De azért mindent úgy veszünk, ahogyan jön. Isten a nagy tömegből talán ugyanannyi embert hív ki, mint egy kis tömegből. Ezt egyáltalán nem tudjuk meghatározni, és nem is tudjuk befolyásolni. Egy dolgot azonban tudunk. Isten hív, ő hív ma téged, ma szól hozzád. Amikor Péter megtartotta akkor ezt az első prédikációt, a hallgatók annyira meghatódtak. Éppen akkor történt meg a Szent Szellem kitöltetése azelőtt, hogy egész Jeruzsálem felboldult, lendületbe került, de hiszen tudjátok, hogy az emberek akkor másképp reagáltak, mint ahogy ma reagálnak. Ma olvasnak valamit az újságban, aztán egy pillanatra elgondolkodnak rajta, majd az újságot bedobják a papírkosárba. És minden megy tovább, a szokásos módon tovább. Akkoriban ez másképp volt. Ha történt valami valahol, az emberek egyszerűen megtalálták az oda vezető útat, szemügyre vették, elmentek oda, hogy legalább hallják és lássák, mi történik, vagy mi zajlik le ott. És az volt a szép, hogy ott maradtak a prédikáció végéig, mert a prédikáció megragadta őket. Ma reggel nem volt lehetőségem arra, hogy kifejezetten hangsúlyosan beszéljek. Fizikailag még nem vagyok egészen abban a helyzetben, hogy ezt megtehessem, de a hangsúly maga Isten szavában van, a szellem kieszközlése által. Ne legyen az, hogy nagy beszéddel, bölcsességgel, vagy ember eredetű meggyőző képességgel, hanem a Szent Szellem által akarunk meggyőződve lenni Istentől kifolyólag. Mindazonáltal bátran merem állítani, hogy Isten ma is képes véghez vinni ugyanazt, amit akkor tett. És valóban itt meg van írva, ahogy olvastuk is. Amikor ezt meghallották, mintha egy szúrás hatott volna át a szívükön. Nem az értelmüket, nem az intellektusukat járta át, nem a fejükhöz ért, ment. A prédikáció a szívükbe hatolt, és mivel a szívükbe hatolt, a szívükkel válaszoltak is rá. Kedves barátaim, nekünk szükségünk van Istennel szemben a szívünkkel való visszajelzésre. Ő így szól Ezékiel proféta által, én fiam, én leányom, add nekem a te szívedet. Neki nem a fejünkkel. Azt sok mindenre jól felhasználhatjuk. Isten a te szívedet és az enyémet akarja. Ő a te lényed legbelsőbb részét akarja. Téged, önmagadat akar. És itt ez volt a helyzet. Az íge volt az, amely úgy áthatolt a szívükön, mint egy szúrás, és azzal a kérdéssel fordultak Péterhez és a többi apostolhoz, kedves testvéreink, már most mit évők legyünk? És a válasz így hangzott, tartsatok bűnbánatot, erről már beszéltünk, ugye? Ez egy olyan megbánás, amely Isten visszahatása által eláraszt bennünket. Aztán a következő lépés a keresztség lesz, aminek mindannyian tanúi leszünk néhány perc múlva. És aztán a következő lépés Isten megerősítése lesz, az ő visszaigazolása a hívő embernek, azáltal, hogy beteljesedik Szent Szellemmel. Micsoda kegyelem! Összefoglalva mégis azt mondhatjuk, hogy a Krisztusban Isten kegyelmi ajánlatot adott nekünk, sőt, megajándékozott az örök élettel is. Minden bűneink és vétkeink megbocsájtásával azok, akik nem fogadják el Istenem kegyelmi ajánlatát, azok ne panaszkodjanak később, ha olyan helyre kerülnek, ahova voltak éppen, nem akartak volna kerülni. És barátaim, ha azt gondoljuk, hogy a saját elképzeléseink szerint üdvözölni tudunk, az nem működik. Mi Istenhez akarunk járulni, és engedelmeskedni akarunk, eleget akarunk tenni az ígében adott parancsolatainak, ahhoz, hogy őnála legyünk, ahhoz a helyes útra kell térnünk. Márpedig sokféle út vezethet Rómába, vagy máshová, de csak egy út létezik, amely Istenhez vezet, amely Isten dicsőségéhez vezet, amely a mennybe vezet. És ez Jézus, ami Urunk, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jöhet az Atyához, csak kis én általam. Tehát elkerülhetetlen dolog figyelembe nem venni Jézust. Ő maga az út, nekünk ő hozzá kell jönnünk, nekünk őt kell követnünk, ha be akarunk jutni Isten dicsőségébe. Barátaim, ma rajtatok múlik, hogy meghozzátok-e a döntést. Bár csak úgy lenne, hogy helyes módon meghozzátok ezt a döntést. Ez egy döntés az időre és az örökkévalóságra. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen. Megkérhetem, hogy álljunk fel imádkozni. Hadd használjuk fel most ezeket a néhány pillanatokat az elmélyültségre. És ha megadatik nektek, még ha nem is mondjátok ki hangosan, hadd szólaljon meg csendesen bennetek. Miközben azt mondjátok, Uram, én is hinni akarok, nem akarok elveszni, üdvözülni akarok. Segíts nekem, légy irgalmas hozzám, bocsásd meg bűneimet és vétkeimet. A Szentírás azt mondja, hogy mindannyian bűnösök és hiányában vannak annak a dicsőségnek, amelyet Isten nyújt. És Pál apostol azt mondja egy helyen, hogy ő volt a legnagyobb azok között, akik hiányában voltak Isten dicsőségének. Ezt én és sokan mások is elmondhatják, de ennél a ténynél nem állunk meg. Részesültünk az üdvösségben. Isten kegyelme beköltözött az életünkben, és győzedelmeskedik az ítélet felett. Felmentést kaptunk. Noha ellettünk ítélve, Isten haragja lesújtott ránk, mert vétkesek lettünk az áthágásaink miatt. De Krisztusban Isten szeretetteljesen felénk fordította az ő tekintetét. Fordítsd tehát te is magad ő hozzá a mai napon. A te találkozásod Istennel a Krisztusban van. Némelyek a természetben keresik Istent, mások a vallásban, megint mások az elmélkedésben. Mindenki ugye a maga módján. Barátaim, Istent csak ott találhatjátok meg, ahol ő valóban kinyilatkoztatta magát. Ez pedig kizárólag és egyetlen módon Jézus Krisztusban van. Isten az alkotó, ő hozott létre mindent. De Istent mégsem találjátok meg semmilyen fában, az ő nagyszerűségét saját szemeitekkel láthatjátok, mindent láthattok, amit alkotott pompás, de Isten a Krisztusban, a te uradban, és az én uramban, ami megváltunkban nyilatkoztatta ki, leplezte le magát. nézzetek fel ma őre, és szabaduljatok meg a föld végső határáig, így írja Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében. Miközben lehajtottuk a fejünket, és behunjuk a szemeinket, és csendes imádságban maradunk így Isten előtt anélkül, hogy bárki is nézegetne körül, én sem fogok felnézni, legyen ez az ügy mindegyikünk és Isten között. Felemelnétek most a kezeteket Istenhez, senki se lássa, ő látja, ő tudja, hogy milyen az álláspontotok. Ajándékozzon meg Isten ezzel az elhatározással a szívetekben, és ajándékozzon meg benneteket a megvalósításhoz szükséges erővel is. Egyszerűen csak emeljétek fel hitben a kezeteket a mennyei Isten felé, annak jeléül, hogy neki akarjátok szentelni magatokat, és hogy életeteket mostantól kezdve ő neki akarjátok szentelni. Hadd énekeljük el még egyszer együtt ezt a kórust, és akkor talán megkérhetem, hogy emeljük fel egy kicsit a kezünket is ennél fogva Istenünk felé, és nézzünk, tekintsünk fel hozzá hittel, még akkor is, ha lehunytuk a szemeinket ennél fogva, hiszen imádat van az éneklésben is. Amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó, Isten báránya, én jövök, én jövök. Amint vagyok sok bűn alatt, de mert hallottam a hívó szavad, nem saját erőmből, csak a te hívásodra jövök. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó, Isten báránya, én jövök, én jövök. Mennyei Atyánk, imádságunkban hozzád fordulunk, ó Istenem, te szent vagy, és nem jöhetünk csak úgy hozzád, mintha mi sem történt volna. Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül kell hozzád járulnunk. Ő benne, és ő általa fordítottad te felénk a te tekintetedet, és kinyilatkoztattad magad nekünk. Ő a mi megváltásunk és kiengesztelődésünk. Ő benne van a mi üdvösségünk, a megbocsájtásunk és irgalmasságunk is. Ó Istenem, teljes szívemből köszönöm te neked a te drága és szent evangéliumodat. Az üdvösség örömhírének üzenetét, amelyet minden embernek felkínáltál, hűséges üdvözítő, nekem senkire sincs befolyásom. De te, Uram, mindenkit elvezethetsz, irányíthatsz és utasíthatsz. És ez az, amire kérünk együtt ebben az órában. Hajolj le hozzánk, ó Uram, nyilatkoztasd ki magad nekünk, ahogyan kinyilatkoztattad magad az 500-nak, Máriának, az apostoloknak és Pál apostolnak is. Szeretett Uram, te feltámadtál, te élsz, és szólsz hozzánk, és még ma is munkálkodsz. Hittel jövünk hozzád, hitben legyen, hogy a te szavad ne térjen vissza üresen, hanem valósítsa meg azt, amire elküldted azt. Áld meg azokat is, akik megkeresztelkednek, akik neked adták életüket. Te elhívtad őket, és ők követték a te hívásodat. Áld meg őket az ő tanítványságukban. Add meg nekik mindazt, amire szükségük van. Hadd kössék meg most a keresztség által a jó lelkiismeret szövetségét Istennel. Hódolat és tisztelet legyen neked, hűséges Isten a mennyekben. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen.